Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizód letűnt idők bizarr foglalkozásairól szól. Ebben a részben többek között megtudhatod, hogy kik voltak a kávészaglászók és a parókaszaggatók, és hogy miért utálták őket. Hogy milyen extra feladataik és mentális problémáik voltak a hóhéroknak, hogy kik voltak a kővágók, és hogy milyen őrült kocsvalékokat adtak el a sarlatánok és a kuruzslók. Kávészaglászók. 1781-ben a messzi északon harmadik Gusztáv svéd király annyira bajós italnak találta a külföldi aromatikus szürcsölös italt, hogy parancsára, bizonyításképp, hogy a kávé mérgező, két fegyenccel minden nap kávét, illetve teát itattak. A király teljesen biztos volt abban, hogy a kávéivó fogoly néhány héten belül elpusztul. A kísérlet azonban nem hozta meg a várt eredményt. Először a rabokat felügyelő egyik orvos halt meg, aztán a második orvos is. A kísérlet azonban folytatódott. Amikor 11 évvel később, 1792-ben Gusztávot meggyilkolták, a két fogoly még mindig virult. Sok-sok év múlva a teázó fogoly végül 83 éves korában meghalt. A kávéivót ekkor szabadon engedték. Az európaiak számára különös ital volt ez a kávé. Keletről jött, ami már gyanús volt. Ott úgy hívták, hogy a villám a migrén ellen, és a sakkozók és gondolkodók teje. Mivel az Etiópiából származó cserjét Jemenben is termesztették, a kávéházak ellátásához elegendő mennyiség állt rendelkezésre Bizánctól Bagdadig. Ezeknek a kávéházaknak olyan nevük volt, mint például a műveltek iskolája, ami jól mutatja azt, amit a kávétól és a kávézóktól elvártak. A török hadsereg zsákszámra hordta a kávébabot a bécsi csatatérre, ahol akkor találták meg, amikor a szövetséges nyugatiak megfutamították a török sereget. Volt bőven tejszín és cukor, hogy a kényes bécsieknek ízletes legyen a fekete ital. Ezután Friedrich Wilhelm császár is rásegített, és kávéházakat építetett az ország kiemelkedő helyein. A császár rájött, hogy luxus cikkekkel meg lehet tölteni az államkasszát. Úgyhogy a teával, csokoládéval, pezsgővel és gyümölcsfagylaltal együtt a kávét is luxus cikknek nyilvánította, és ennek megfelelően meg is adóztatta. És nem is kicsit. Idővel azonban eléggé túlzásba vitte. A kávé vétel árához jött az adó, ami az ár 150%-át tette ki. Egy adag kávé, egy lót kafé, azaz 17 gram, annyiba került, mint egy fonónő napi bére. Logikus, hogy a csempész és jövedelmező volt. A zöld kávébab nem terjesztett semmilyen illatot. A pörkölt kávé finom illata árulkodott csak a luxus cikkről, és ráadásul még a kis mennyiség is megérte a csempésznek. A kávébabok színes szekereken, szénszállító kocsikon, hordókban haladtak át a városkapukon, anélkül, hogy bárki is észrevette volna. De a piaci asszonyok is eljutották a kávét vásárlóikhoz, speciálisan erre a célra kialakított kötszerek segítségével, amelyeket a ruháik alatt viseltek. Amikor ez a király tudomására jutott, rettenetesen felbosszantotta, mert az államkasszát, amely a hosszú háború után eléggé kongott, éppen a kávéadóval akarta újra feltölteni. Ezért Friedrich monopolizálta a kávékereskedelmet, és csak az általa kijelölt helyeken és embereknek engedélyezte a kávépörkölést. A törvény alól kivételt képeztek a 7 éves háború veteránjai. Hogy Friedrich szavaival éljek, azok a bátor emberek, akik az államért harcoltak és fegyverrel őszültek meg. Nos, ezeket a veteránokat mozgósították és kávészimatolóként alkalmazták őket. 400 ilyen hadirokkan bolyongott Berlin utcáin és sikátoraiban, illegálisan pörkölt kávé után kutatva. Ezek a faragatlan fickók különös jogokkal voltak felvértezve. Minden házba bemehettek, minden szobát és a benne tartózkodó személyeket aprólékosan megvizsgálhatták. Mivel a szaglászókat a hozam alapján fizették, ezért különösen szorgalmasak voltak. És mindenhol ott voltak. Az utcákon, tereken, kiálltak a hidakra, átkutatták a járókelők zsebeit, sőt, még testmotozást is végezhettek. El lehet képzelni, hogy milyen kellemetlenek voltak ezek a vitézek a lakosság számára. A berliniek gyűlölték a kávészimatolókat, mint a bűnt, és sok csúnya tréfát üztek velük, különösen a nők voltak rájuk rendkívül dühösek, akik ráadásul néha szívesen el is látták a bajukat. Meg tudták bocsájtani a királynak az idegesítő, bürokratikus rendeletei minden maceráját, de azt nem voltak hajlandóak eltűrni, hogy ennyire megnehezíti nekik a kávékészítést. Csak zárójelben volt egy olyan szakma, amelyet talán még jobban utáltak, mint a kávészaglázókat. Ezek a parókaszaggatók voltak. A paróka adót 1698-ban vezették be Berlinben luxus adó formájában, azzal az indokkal, hogy a műhajviselet viselése kiváltság, és csak külön engedéllyel lehetett azt hordani. 1701-től minden parókát egy úgynevezett bélyegkamrában jelöltek meg. Az amúgy is csillagászati áru hazai parókákat 6%-kal, a külföldieket pedig 25%-kal adóztatták. A spanyolakkal rögzített királyi bélyegzőt pedig belülről ragasztották rá. A parókaszaggatók a törvény értelmében bárkinek, bárhol, az utcán és akár a házaikban is letéphették a műhaját a fejéről, hogy ellenőrizzék a pecsétet. Heves zavargások, sőt, verekedések már 1702-ben az adó és a foglalkozás eltörléséhez vezettek. De térjünk vissza néhány szó erejéig a kávészimatolókhoz. A kávészimatolókat gyűlölték, a kávécsempészek pedig szinte hősök voltak a népkörében. A király pedig tombolt. Egy idő múlva azonban be kellett látni a vereségét, és fel kellett adni a kávé monopóliumát. A kávészimatolók pedig hoppon maradtak. Ettől kezdve egy szabály volt érvényben, amely a mai napig tart. Kávét mindenkinek. Sarlatánok és kuruzslók. Bár a középkorban a fogfájásnak alapvetően pozitív hatást tulajdonítottak, mivel hogy védett a falánkság és a fecsegés ellen, az emberek mégis boldogan kaptak a ritkán kínálkozó alkalmon és húzatták ki fájó fogaikat. Mivel ez akkoriban nem volt egyszerű procedúra. Sok szenvedőnek hónapokig kellett várnia, amire egy fogtörő érkezett a városba, aki aztán fergeteges felhajtással és lármával eltávolította a fájó fogat. Szó szerint. A csinnadrata és dobpergés, ami a fogtörőt kísérte, mindenek előtt arra szolgált, hogy elnyomja a páciens jajveszékelését. De kik voltak ezek az emberek, akiket kővágónak, fogtörőnek, műtésznek is neveztek, és akik a legjobb esetben utazó orvosok vagy gyógyszerészek, a legrosszabb esetben pedig sarlatánok és kuruzslók voltak, főképp a 14. és 19. század között. Magyarul a sarlatán szó szemfényvesztőt, szélhámos takar, aki kuruzsol, tehát babonás gyógyító eljárásokat alkalmaz, vagy szakképzettség nélkül gyógyít, varázsol. A kuruzsló a középkor óta számos olyan tevékenység megnevezése, amely így vagy úgy az emberi egészséggel vagy a betegségek megszüntetésével foglalkozott. Ha egy ideje már hallgatod az Attágítót, akkor tudod, hogy német nyelvterületen élek, és hogy ez a második anyanyelvem. A kuruzsló szó német megfelelője nagyon érdekes. Quackalba. A szó pontos eredete ma már nem követhető nyomon, de több kutató azt feltételezi, hogy a szó a higanyból származik, ami németül Quackalba. Ez a mérgező fém azon kevés összetevők egyike volt, amelyek kis dózisokban adagolva hatásosak voltak a szifilisz ellen, ami a középkorban igencsak gyakran dühöngött Európa szerte. A betegség, amelyet képestisnek, francia betegségnek is neveztek, először 1494-ben jelent meg egy francia hajón, Genua kikötőjében, és gyorsan terjedt Európában. A kuruzsló úgymond a betegség nyomába eredt, és úton útfélen kínálta eladásra csodaszerét. Egyébként, aki azt hiszi, hogy a középkorban nem volt orvosi ellátás, az téved. Az egészség már akkor is az ember legfőbb java volt, a betegség pedig nagy csapás. Az emberek akkoriban élősködőkkel, például férgekkel és tetvekkel éltek együtt, meglepően gyakran szenvedtek hólyag vagy vesekövektől, folyton különböző sérüléseket szereztek, csontokat törtek, nyílt sebeik voltak, vagy éppen melankóliában szenvedtek. Miután Gutenberg feltalálta a könyvnyomtatást, a legtöbbet nyomtatott mű a Biblia volt, ami ugye a lelkek üdvösségét segítette elő. A gyógynövényes könyvek, amelyek a fizikai jólét fenntartásában nyújtottak segítséget, a második helyet foglalták el a bestseller listán. Mindazonáltal az orvosok nem feltétlenül voltak a legmegfelelőbb emberek, akikhez fordulni lehetett, ha a gyógyulásról volt szó. Hermann Boerhaave a 17. században erről így írt. Idézem. Ha összehasonlítjuk azt a jót, amit Asklépiosz fél tucatnyi fia tett a földön az orvosművészet kezdetei óta, azzal a rosszal, amit a szakma képviselőinek mérhetetlen sokasága tett az emberi faj körében, kétségtelenül azt gondoljuk, hogy sokkal előnyösebb lett volna, ha soha nem is létezett volna orvos a világon. Hermann, aki maga is orvos volt, kicsit keményen fogalmazott. Az orvosok a rendelkezésükre álló eszközökkel gyógyítottak, ami főképp az érvágást és az uroszkópiát, azaz a vizelet vizsgálatát takarta. Az uroszkópia egy történelmi orvosi gyakorlat, amelynek során vizuálisan megvizsgálják a páciens vizeletét geny, vér vagy egyéb betegség tüneteinek szempontjából. Az első feljegyzések az uroszkópiáról az időszámításunk előtti 4. évezredből származnak, és a klasszikus Görögországban általános gyakorlattá váltak. A vizeletnézést, mint diagnosztikai módszert az orvostudomány atyaként számon tartott Hippokratész alkalmazta a Krisztus előtti 5. században. Az érvágás pedig az egyik legkedveltebb gyógymódnak számított az ókortól kezdve. Hippokratész, Arisztotelész és Galénosz alkotta meg a 4 testnedvről szóló elméletet, amelyek a nyák, a vér, a sárga epe és a fekete epe voltak. Mindegyik egy adott elemhez kapcsolódott, a földhöz, a vízhez, a levegőhöz és a tűzhöz. Ezek a testnedvek az évszakok és a bolygók hatásával együtt határozták meg az ember fizikai és lelki egészségét, valamint kedvüket és a személyiségüket. Ideális esetben teljes egyensúlyban voltak meg az emberben. A betegségeket az egyensúly felbomlása okozta. Ha pedig ez megtörtént, az első orvosi cselekedet ilyenkor általában az érvágás volt. De vissza a korabeli doktor Medicushoz, aki a hétköznapokban nem volt túl hasznos. Megjegyzem, önhibáján kívül. Az egyetemeken már alig tanítottak görögöt, így az egykori nyugat-római birodalomban szinte senki nem tudta elolvasni a görögök orvosi írásait. Az arab világ tudósai azonban igen, és ez hatalmas előnyhöz juttatta őket a természettudományok terén. Ezután elég hosszú időbe telt, mire a nyugati világ elérte a keleti orvoslás szintjét. Az európai doktor Medicus latinul olvasott és melankóliától szenvedett, ami egyébként gyakori motívum a korabeli rézmetszeteken. Nem csoda. Az orvosok képzése 6 évig tartott, és szinte teljesen elméleti jellegű volt. De bontoltak disznókat, és okos beszédet is tanultak. Amikor azonban a gyógyításról volt szó, megállt a tudomány. Míg a 17. század végén is része volt a hippokratészi eskünek, amelyre az orvos jelöltek a vizsgák után felesküdtek, hogy mindenek előtt tartózkodnak a kővágástól, a törések kezelésétől, stb., és ezt az ebben jártasakra bízzák. Ebben a világképben a gyakorló kuruzslók vagy a hóhérok voltak a jobb orvosok. A hóhérokra egyébként visszatérek még. A sebész akkoriban nem jelentett mást, mint mesterembert, aki törött csontokat rögzített, veseköveket vagy húgyhólyagköveket vágott ki, sérve gyógyított vagy szürke hályagot távolított el a szemből. Gyakran egész családi dinasztiák, mint például az olaszországi Norcsák adták tovább évszázadokon át a tudásukat, és kiváló sebész dinasztiákat hoztak létre. A német földön hírhedt dr. Eisenbart a maga területén szakértő volt, és többek között arról is híres volt, hogy állítólag a műtét előtt nyílt láng fölött sterilizálta a műszereit. Eisenbart még egy poliphorogot is kifejlesztett az orrban levő polipok eltávolítására, valamint egy szürke hályok szúrót a szem hatékonyabb műtéteinek elvégzésére. Állítólag 120 emberrel járta a környéket. A szórakoztatás nem csak a tömegek vonzására szolgált, hanem a kezelt betegek figyelmét is elterelte a fájdalmaikról, illetve elnyomta a segélykiáltásaikat. De nem minden vándorsebész volt felelősségteljes. Sokan közülük a vándorló néphez tartoztak, akik gyorsan kerestek egy kis plusz pénzt, és aztán sietve továbbálltak. Nekik olyan beavatkozásokat kellett elvégezniük, amelyeket a helyi sebészek túl kényesnek tartottak. És néha a csodadoktorok, sarlatánok azonban csak azt tették, amit kértek tőlük. Ha valaki például a fejfájástól szenvedett, akkor kivágtak egy követ a fejéből, mert ha vannak vesekövek, akkor nyilván vannak fejkövek is. Fél homályban egy és más trükköt alkalmazva ez a placebo-szerű hatás néha rendkívül jól működött. A kuruzslók azonban vándorló patikusok is voltak, akik különféle szereket árultak. Az évszázadok során azonban egyre abszurdabb keverékeket kotyfasztottak, és ennek megfelelően reklámozták magukat. Megjelentek Európa piac terein, és látványos műsorokat adtak. Madzagokra kötötték pályafutásuk veseköveit, vagy cépgyűjteményeket mutattak be kihúzott fogakból, elvégre ezek mind a rátermettségük bizonyítékai voltak. De voltak még ennél is okosabb módszerek. Egy angol kuruzsló, egy bizonyos Dr. Williams például mindig rímekben és alliterációkban beszélt a bemutatóin. Csodaszere pedig pink pills for pale people, azaz rózsaszín pirulák sápadt embereknek, igazi kassza siker volt a sápadt britek körében. A híres pirulákról és még sok egyéb másról posztoltam az Insta oldalamon, ha érdekel, keresse az Attágító podcastra. És most még felsorolnék néhány bizarr csodaszert, amit a kuruzslók vagy sarlatánok árultak jó pénzért. Mint például a legjobb minőségű asztma cigarettát, fahéjcseppeket, hashajtó féreg csokoládét, amely jól ható, kellemes ízű féreghajtó, és amelyből naponta háromszor kellett egy szeletet elfogyasztani. De létezett szeplőkúra, amely állítólag kiváló szer volt a szeplők, májfoltok, bőrhibák, stb. Eltávolítására. De létezett hangyapálinka is, idegpasztillák, kolerás cseppek, boros rebarbara tinktúra, fogpor vagy éppen mustárpálinka. A közép és az újkor egyik leghíresebb gyógyszere a terjek volt, amelyet Dr. Eisenbart kocsvasztott össze, és amely állítólag mindenféle mérgezés ellen hatott. De igazából sok ópiumot is tartalmazott, és így a gyógyulás gyors tüneteit színlelte. Hogy a csodaszere hatását bizonyítsa, a kuruzsló a színpadon úgymond megmérgezte magát. Vagy úgy, hogy hagyta magát megharapni egy kígyóval, vagy úgy, hogy mérget ivott. Természetesen nem így gyomorra. Nem volt ostoma, és pontosan tudta, hogy mit csinál. Mindegy, hogy előtte zsírral kent el be a torkát, vagy vajat nyelt, az időzítés volt a siker, és a túlélése záloga. Amikor a 19. században felfedezték a mágnesesség és az elektromosság közötti kapcsolatot, az ezen alapuló módszereket is alkalmazni próbálták a közérzet javítására. És itt most konkrétan az első vibrátorokra gondolok, amelyek gyógyászati eszközök voltak, amelyeket az orvosok használtak, akik nem tettek más, mint segítettek a földszinten elégedetlenkedő hölgyeknek. És amikor egy mágnesességgel foglalkozó kuruzsló nagy hangon azt állította, hogy a mágnesével megerősítette a napot, ami azóta jobban ragyog, ezt alig ha lehetett bármivel is cáfolni. Érdekes ebben az összefüggésben a londoni Dr. Graham mennyei ágya, amely állítólag tökéletes szépségű gyerekeket hozott a pároknak. Az ágyában egy állítólagos mágneses áramlatban összehangolva a párok lelkiismeret furdalás nélkül felszabadultan szeretkezhettek. Az, hogy ez az ágy orientális hangulatú volt, hogy a füstölök illata megbabonázta az érzékeket, hogy afrodiziákumként szolgáló ételeket szolgáltak fel, csak jelentéktelen másodlagos tényezők voltak. Az orvosi tanulmányok reformja, amely végre összekapcsolta a gyakorlatot és az elméletet, valamint a gyógyszerészek alapos képzése, idővel beszűkítette a kuruzslók mozgásterét. Bár itt-ott még mindig megjelennek. Korunkban főképp a csomagküldéses szakmában, amely mindenek előtt az interneten talál új terjesztési módot. A kuruzslók, mondják, kihaltak. Hát, nem tudom. A hóhér. Más néven vérbíró, rossz ember, mészáros, kínzó, nyúzó, fenyítő, németül Meisterhans. Amikor Johann Bücklert, ismertebb rabló nevén Schindler Hannest és 19 fős bandáját 1803. november 21-én kivégezték a Rajna partján, epilepsziások tömege tolongott a kivégzés helye körül, akik aztán a lefejezettek vérével töltötték meg poharaikat, hogy azt megigyák. Akkoriban úgy tartották, hogy a frissen kivégzett emberek vére segít a zuhanásos betegség, vagyis az epilepszia ellen. Elvégre még mindig annak az embernek az életerejét tartalmazza, akinek túl korán ütött az utolsó órája. Ami a spektákulumot illeti, Londonban 40 ezres embertömegekről számoltak be, akik egy-egy kivégzésre özönlöttek. Bajorországban extra Gagenbürstchent, azaz akasztófa kolbászt sütöttek ilyen alkalmakkor, de a bizarr esemény még Casanovát is érdekelte. Párizsban egy ember felnégyelése alkalmával a kivégzés helyére néző szobát bérlelt. A társaságában levő hölgyek le voltak nyűgözve. Ebben a hátborzongató látványosságban a hóhér a vádlottal együtt játszotta a főszerepet, és a kettejük között hivatalosan folytatott és aprólékosan lejegyzett párbeszédnek is színházi hatása volt. Uram, bocsásson meg nekem, hogy ezt kell tennem, szívből sajnálom. Csak azt teszed, amit parancsolnak neked. Persze, a kivégzések nem voltak mindig ilyen abszurdak. Az elítélt gyakran próbálta megvédeni magát. Egy hóhér orrát leharapták egy ilyen küzdelemben, de sok hóhérnak előtte le kellett innia magát, hogy elég bátor legyen és hogy megbirkózzon a helyzettel. Kifejezetten érdekesnek tartom, hogy a nőkkel általában nehezebben boldogultak a kivégzéseken, mint a férfiakkal. Ők nem látták be, hogy menniük kell, nem törődtek bele a sorsukba, az utolsó pillanatig lármáztak és szitkozottak. A legtöbb hóhér ezt kifejezetten kellemetlennek találta. A német nyelvterületen Augsburg városi törvényében 1276-ban találunk először említést hóhérról. Ezt megelőzően a hóhér, mint szakma, nem létezett. Ha egy elítélés esedékes volt, azt a közösségnek kellett végrehajtania. Ha egy nőt megerőszakoltak Frankföldön, ő volt az, aki az első három csapást mérte kalapáccsal a bűnös szívére szegezett Láncsahegyre. A német területek számos részén a közösség legfiatalabbik férje volt az, akire a végrehajtás, ez a súlyos hivatal hárult. A 13. századtól kezdve azonban a hóhér vált a törvény végrehajtójává, hogy megtegye a nép érdekében azt, amivel a nép nem akart vétkezni. Ha hinni lehet a Sachsen Spiegelnek, úgy tűnik, hogy a hivatásos hóhérok először megbecsült emberek voltak, akikről ilyeneket írtak. Bűn nélkül is gyötörheti és megölheti az embereket. Igen, Isten munkáját végzi, amikor megbünteti a bűnöst a vétkeiért, mert így Isten haragját kiengeszteljük. Vigyázz tehát, hóhér, hogy tetteddel együtt a neved is megmaradjon. Légy igazságos, és szentnek fognak hívni. Ez a megbecsülés nem tartott sokáig, különösen azért nem, mert a hóhér a megélhetés érdekében sok más feladatot is kénytelen volt elvállalni, ami nem igazán volt mondható isteni feladatnak. A középkor itt mutatja meg a legsötétebb oldalát. Ki űzte el a leprásokat és a fertőzötteket a városból, kigyűjtötte össze az összes állati tetemet, és temette el őket a városon kívül. Ki járta végig évente egyszer a sikátorokat, és ölte meg az összes vadkutyát és kóbordisznót? Ki kasztrálta a lovakat és a szarvasmarhákat? Ki ellenőrizte a prostituáltakat? Ki merte elégetni a boszorkánykönyveket? Ki távolította el az öngyilkosokat az otthonukból? Ki tisztította meg a börtönöket az ott élők örülékétől? Ki építette az akasztófákat? Ki tudott egy rendes halotti mágiát építeni? Ki gyakorolta a különösen kínos kihallgatást, azaz a kínzást, amelyet képes volt napokig elnyújtani anélkül, hogy az áldozat belehalt volna a következményekbe. Igen, mindez a hóhér dolga volt. A hóhért hátborzongató aura vette körül, kerülték őt. De nem csak ezért. A hóhérral való érintkezés végzetes következményekkel járhatott. Bázelben például egy mesterembert kizártak a céhéből, mert egy hóhérral ivott. Egy Winterthur fogadós elvesztette a vagyonát, mert segített kihúzni egy négylovas szekeret a folyóból, és ugyanazt a kötelet húzta, mint a hóhér. Ilyen és hasonló dolgok miatt a hóhéroknak a városkapuin kívül kellett élniük, és csak a saját fajtájukkal házasodhattak, hivatásukat pedig a fiaiknak adták tovább. A német területeken akkoriban a legtöbb ember azért került be ebbe a munkába, mert hóhér nemzette őt, és nem tudott más becsületes szakmába vagy mesterségbe bekerülni. A hóhér, ahogy említettem, nem választhatta meg a hivatását. A hóhérok tisztában voltak munkájuk szörnyűségével, és itt nagyon érdekesnek tartom, hogy fennmaradt írásos bizonyítékaink szerint jó néhányan közülük depresszióban szenvedtek vagy tikkeltek. Néhányan aprólékosan naplót vezettek, hogy feldolgozzák munkájuk szörnyűségét. Másoknak mosakodási kényszerük volt. Érdekes az is, hogy a hóhírok milyen szavakat használtak tevékenységük leírására. Finom csomót kötni volt a kótszó az akasztásra. A kerékbetörést pedig művészien játszani a kerékkel helyettesítették. Egyébként közülük sokan igyekeztek a lehető leghumánusabban végezni a munkájukat. Például a halotti mágiát kénnel tölthették meg, hogy gyorsabban bekövetkezzen a fulladás. Valakit, akit kerékbe kellett törni, röviddel előtte meg lehetett folytani, hogy elkerülje a fájdalmat. Általánosan a következő mondás volt használatban. Rövid kín, kíméletes halál, Isten kegyelme. Nem ritkán előfordult azonban, hogy egy hóhér bakizott az izgalomtól, azaz rosszul hajtott végre egy kivégzést. Ahhoz, hogy a karddal egy csapással el lehessen választani a fejet a törzstől, ügyesen kellett bánni vele. A hóhérok gyerekei ezért káposztával gyakoroltak a szülői ház mögött. És mindig lehetett valami újat tanulni. Amikor a történelmi zsidó Züst, Jura Züst, Frankfurtban lefejezték, egy új kivégzési eljárást alkalmaztak, és 20 hóhért jegyeztek fel, akik pontosan emiatt érkeztek a városba. Tanulmányútra jöttek. Innsbruckban egy bizonyos Johann Puzzert a város 2 évre vándorútra küldte, és pénzt adott neki, hogy megtanulja, hogyan kell kínozni és akasztani. Az apja kifogástalan volt fejügyekben, de a többi tudományágban kevésbé volt ügyes és képzett. A hóhérok egyébként csekély fizetést kaptak a városoktól, de minden egyes kivégzését vagy kínzásért külön extrát kaptak. A kivégzettek ruháit, illetve bármit, amit az öv alatt viseltek, megtarthatták. Egyes városok nem tartottak saját Meisterhans, ahogy a német nyelvterületeken a hóhérokat nevezték, ezért szükség esetén küldeniük kellett egyért. 1478-ban például a konstanci hóhért Lucernbe hívták egy átfogó büntetés végrehajtására, amelynek során először ki kellett volna vágnia a bűnöző szívét a testéből, azt az akasztófa alá temetnie, majd ezután lefejezni és felnégyelni a testet. Ez mind plusz pénz jelentett, és az utazás megérte a konstanci hóhérnak. De amikor Lucernbe érkezett, a bűnöző családja az igazságszolgáltatáshoz fordult, és a bíróság kegyelmet tanúsított. Csupán le kellett fejezni. A hóhér erre már annyira felháborodott, hogy a városnak kellett a végén igazolnia, hogy igenis joguk van a kegyelemhez. És meg kell, hogy említsek egy pontot, ami számomra különösen érdekes. A történelem iróniájához tartozik, hogy a középkorban a hóhérok voltak a jobb orvosok. Mert kirendelkezett náluk mélyebb, átfogóbb anatómiai ismeretekkel. Az orvosok csak az elméletet tanulták az egyetemeken, míg a hóhérok a gyakorlatot ismerték. Az egész középkorban tilos volt a testet a halál után megbontani, mivel a testnek a feltámadáskor a lehető legérintetlenebbnek és hiánytalanabbnak kellett lennie. A hóhér azonban bizonyos körülmények között élve nyitotta fel a testeket. Melyik ízületet volt különösen könnyű szétszakítani kerékbetörés közben? Hogyan lehetett egy sebet úgy kezelni, hogy a kínzást hamarosan folytatni lehessen? Hogyan néz ki egy ember belülről? A hóhér tudta mindezt, és a polgárok tudták, hogy a hóhér jól kiismeri magát. Az emberek tehát éjszaka odalopoztak a házához, és gyógyították magukat vele. Sokáig titokban, később a városatyák beleegyezésével. A 18. században egyébként sok hóhérból lett orvos és állatorvos, sőt, az a mondás járja, hogy állítólag még Paracelsus is hóhéroktól tanult. A hóhér az akkori gyógyászatban általánosan használt alapanyagokhoz is hozzájutott. Teljesen megszokott volt például a 17. században, hogy emberi zsír is kapható volt a gyógyszertárakban, amit ugye a hóhér készített elő. Egy mondás így szólt. Az olvasztott emberi zsír jót tesz a sánta végtagoknak, ha megkened őket vele, újra rendbe jönnek. A patikus agyhúst is kínált eladásra. Ennek beszerzése persze a hóhér dolga volt. Azok, akik a halál bélyegét viselték, mindenféle varázsszereket árulhattak. Csak néhány példát mondok most. Ilyen szerek voltak például a halálra csiklandozott ember nyála, a tolvajok hüvelyk ujja, egy felakasztott nő intim szőrzete. Mindezeknek az emberi testrészeknek vagy testnedveknek mágikus erőt tulajdonítottak. Az iparosodással és a városok növekedésével a hóhér tisztsége is megváltozott. Tevékenységi területeit szétosztották, és különböző büntető hivatalokat hoztak létre. Mára már bebizonyosodott, hogy a halálbüntetést alkalmazó országokban semmivel sem kevesebb a bűncselekmény, mint a halálbüntetés nélküli országokban. Csak néhány évszám álljon itt. A halálbüntetést 1955-ben törölték el Ausztriában, 1992-ben Svájcban, 2001-ben a Vatikánban és 2007-ben Franciaországban. A hóhér, mint sokoldalú jellembíró, tehát a 20. század közepén hatta el a világtörténelem színpadát Európában. Vannak olyan szakmák, amelyeket az ember nem gyászol. És ennyi volt az a tágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infokat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm azt a sok-sok kedves üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.